Egy hét múlva, ha minden jól megy, akkor nagyon hangos lesz Hargita megye. Kezdődik az országos rali bajnokság új idénye, méghozzá a Hargita ralival. Ennek a versenynek a főszervezőjével, Ferenc Csabával beszélgetünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sziasztok!
Szervusz! Hogy álltok a fejlesztésekkel? Hogy álltok az előkészületekkel?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A fejlesztésekkel jól állunk, és a fejlődésekkel is jól állunk. Tehát gyakorlatilag el tudjuk mondani, hogy mivel az utolsó hétnek az utolsó másodperceiben vagyunk, amelyik az előkészületeket veszi figyelembe, jól állunk. Tehát most már nagyjából össze van rakva minden.
Azért is próbáltalak most hívni, mert tudom, hogy a jövő heted is már nagyon zsúfolt lesz.
Igen, az elmúlt hetek is zsúfoltak voltak, a jövő hét az még zsúfoltabb lesz, mert akkor érik be az a munka, amit hónapokkal ezelőtt elkezdtünk. Tehát megjelennek a versenyzők, versenyzőpárosok, a kiszolgáló személyzetük, a szervizparkot, benépesítő kamionok, kisdubák. Tehát ezek megjelennek, és ezeket akkor a helyükre kell rakni olyan szempontból, amit megállapítottunk a szabályzatban, hogy mindenki foglalja el a helyét, és tudjon felkészülni a versenyre.
Lesz-e újdonság az idei szakaszokon?
Az idei szakaszok azok ugyanazok lesznek, mint amik voltak a tavaly. Tehát a shakedown helyszíne is, a Bucsin-Libán szakaszok is ugyanazok lesznek, mint a tavaly, ugyanolyan hosszúságban. És a szombati napnak a gyorsaságia is, az almási, a szentpáli és a lövétei ugyanazok lesznek. Az idén nem akartunk nagy változást, mivel választások is vannak, és gondoltuk, hogy azért fölöslegesen nem zavarjuk a kedélyeket.
Értem, tehát az azt jelenti, hogy jövőre lesznek nagyobb változások?
Már most annyit el tudok mondani, hogy 50%-a megváltozik a versenynek, tehát gyakorlatilag kicseréljük a felét, hogy egy kicsit változzon mindenkinek.
Unják már a versenyzők? Unjátok ti is a szervezők? Idézőjelben kérdeztem.
Ezt nem lehet megunni egyrészt, nem lehet ezt... Hát én két módon tudok erre válaszolni, tehát mint szervező egy idő után normálisan, hogyha normálisan gondolkozunk, és a tapasztalatot összerakjuk, akkor automatikussá kellene váljon minden, de ez nem így van. Tehát ezt mindenki tudja, hogy mindig az idő változik, a lehetőségek mindig változnak, tehát ennek meg kell felelni. Tehát ez volt a szervezői rész. Versenyzői részről egy-két-három év után az ember megmondja, hogy ugyanazokon a szakaszokon megy. A kihívás az valamilyen módon... Szeretné, hogyha kihívás elé állítanánk, viszont ez nem mindig történik meg, ezért 3-4 évente változtatunk egy akkorát, hogy legyen új kihívás, új lehetőség mindenkinek.
Hát igen, végül is a Forma 1-től eltérően, amely minden évben ugyanazokon a pályákon megy végig gyakorlatilag, itt azért lehet változtatni az útvonalakon nagyon könnyen.
Lehet változtatni, gyakorlatilag, hogyha azt veszük, hogy a versenyzők mindig cserélődnek, akkor minden alkalommal, ha új versenyző jön, az neki a pálya az új. Csak vannak régiek, akik már megszokták, de ez nem probléma. Tehát mindig van egy minimális változtatás, az idén nem volt.
Apropó új versenyzők, kezdődik az új idény a Hargita megyében, a Hargita Rallival. Általában az első versenyre mindig nagyon sokan szoktak jelentkezni, így van ez idén is?
Általában igen, tehát az idénytől 9 verseny jelent meg a versenynaptárban, a román rali bajnokságban. Nem tudom, tehát egyelőre azt látom, azokat a jelentkezőket látom, akik eddig jelentkeztek, ma este lesz a nevezési zárlat. Azt tudom mondani, hogy ugyanúgy, mint a korábbi éveknek megfelelően nagyon magas a jelentkezési ráta, jó magyar szóval. Ez azt jelenti, hogy sokan ki vannak éhezve már, mert azért egy fél év eltelt az utolsó verseny óta, és ilyenkor az emberek megtesznek mindent, hogy legalább az első versenyen vegyenek részt, és ezáltal megtisztelnek minket. Tehát mi ezt jól úgy vesszük, hogy mint a korábbi években tényleg valószínű, hogy itt lesz a legtöbb nevezés.
Hálás feladat idén nyitónak lenni?
Igen is, meg nem is. Tehát abból a szempontból igen, hogy megtisztelnek és sokan vannak, viszont mivel mindig van változás, valamilyen technikai vagy akár szabályzatbeli változás, ennek megfelelni, ezt gyakorlatba ültetni azért egy bizonyos szintű nehézséget okoz. És szeretnénk megfelelni, de pont emiatt, hogy a tavaly is ilyen szituációba kerültünk, viszonylag a tavaly sok volt a változás, ennek megfelelően a szövetségi obszervátor, tehát megfigyelő, az egy kicsit szigorúbban nyomta meg a ceruzáját, és emiatt kerültünk a második helyre például az évvégi elszámolásnak.
Hát igen, tehát az alapokat meg kell adni az egész bajnokságra, a többieknek könnyű lesz ezek után, hiszen látják, hogy a Hargita megyeiek, az udvarhelyiek ezt hogy csinálták.
Igen, igen, igen. És hát tényleg el tudom mondani azt, hogy már évekkel ezelőtt megjelentek azok az újítások, vagy azok az ötletek, amiket mi megcsináltunk a következő versenyeken. Úgyhogy úgy látszik, hogy ebből ilyen trendsetterek vagyunk.
Az idén van sok szabályváltoztatás?
Egy olyan 10% körülbelül. Nehéz. Amit megfelelően megugrottunk szerintem. De ne szóljuk el magunkat, egyelőre megvannak, felkészültünk rájuk, és meglátjuk a pontozást.
Például egy-két példát, ha tudnál mondani, hogy mik ezek a szabályváltozások?
Apróságok ezek, tehát az, hogy kell kinézzen egy gyorsasági szakasznak a felépítése, milyen autók kell a rajtnál legyenek, milyen táblákat kell kihelyezni, biztonság szempontjából hol kell szalagozni, hol kell tiltani, tehát ezek minden évben változnak. És ezeknek megfelelően, tehát gyakorlatilag nekem leközlik azokat a változtatásokat, hogy dizájn szerint, hogy pontosan hogy kell kinézzen az a tábla, én azt megcsináltatom, azt ki is kell tenni, tehát ezek mind pontozva vannak. Tehát van egy olyan kritériumrendszer, hogy van, tehát 1000 pontot lehet elérni a pontozásnál, és mondhatom azt, hogy 800 valamennyinél voltunk a tavaly, az idén nem tudom, hogy lesz, de mondom, egy minimális pontszámmal kerültünk a második helyre. Úgyhogy ezek azok az apróságok, amiknek meg kell felelni, és a legfontosabb természetesen az a biztonság, tehát az nem nincsen.
Igen, erre akartam kitérni, hiszen nemrég Magyarországon volt egy súlyos baleset, amely halálesettel is járt rally versenyen, és igen, nagyon nehéz. Szóval olyan útszakaszokon mennek, ahol tényleg méterenként vagy 10 méterenként nem lehet őröket kitenni, biztonsági embereket, és olyan helyen fordulhatnak elő balesetek, ahol az ember nem is számít rá. Hogy lehet szervezőként ezekre felkészülni? Gondolom, tudjátok azokat a veszélyes szakaszokat, ahová szurkolók nem állhatnak be, oda kiszalagozzátok, de hát egy-egy 20 kilométeres szakaszon ez nagyon nehéz.
Tehát itt is az van, hogy mivel én versenyző is vagyok, akkor a pálya fölépítésénél vagy, amikor tervezem ezt az egészet, akkor tudom, hogy hol mennék gyorsan. Hol vannak azok a szakaszok, ahol veszélyesek, és hol vannak azok a szakaszok, ahol látványos szempontjából esetleg nagyobb tömeg gyűl össze. Tehát ezeket figyelembe véve a tervezést úgy csináljuk, hogy azokat a zónákat megtiltjuk, hogy ott álljanak, és ezeket a zónákat be is tartatjuk. Tehát a verseny előtt elmegyek én is, elmegy az összes szövetségi mezőny, tehát kezdve biztonsági autóktól, kezdve 2-3-4 biztonsági autó is van, amelyeknek az a szerepe, hogy a nem megfelelő helyen levő személyeknek felhívják a figyelmét, hogy legyenek szívesek, és sőt, menjenek arrébb. Biztonsági céggel van szerződésünk is, és ezekre a forró helyekre biztonsági emberek vannak, akiknek az a feladata, hogy megkérjék, és arrébb tegyék, és arrébb tanácsolják azokat a nézőket, akik veszélyes helyen állnak. Tehát mindenhol nem lehet, mert az egész szakasz, tehát a gyorsasági szakasz a Hargita rallinak összesen 120 kilométer, tehát 120 kilométeren, 10 méterenként nem lehet embereket rakni. Mindenkinek a saját felelősségére megmondjuk, hogy ne álljon veszélyes helyen, de ha mégis olyan helyre áll, azt már nem tudjuk megakadályozni, de hál' Istennek itt a környéken még nem volt, és remélem, hogy nem is lesz ilyen típusú baleset. Azt tudom elmondani, hogy a Hargita Rallyn résztvevő nézők és vendégek nagyon-nagyon fegyelmezettek, és betartják azokat a szabályokat, amiket elmondunk nekik.
Igen, és ezúton is hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy továbbra is ilyen rendesen korrektül álljanak a rally versenyhez, mert tényleg nem vicc egy-egy ilyen autó, amikor elmegy ott 150 km/h-val, vagy akár még többel is, és tényleg nagyon, nagyon vékony az a kis szál egy baleset és egy nem baleset között.
Így van, így van. Tehát igyekszünk tényleg, hogy maximálisan felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy mikor, hol, hova mehet. Na, de és ezúttal is megkérek mindenkit, aki hallgatja a rádiót, vagy akár szándékában áll, hogy jövő héten meglátogassa a rendezvényt, hogy tartsák be azokat a szabályokat, amiket mi elmondunk nekik, és akkor nem lesz semmi gond, és akkor mindenki egy kellemes délután tölthet el piknikkel, autóversennyel, és minden karöltve.
Hol lesz a leglátványosabb szakasz az idén? A székelyudvarhelyi városi szakaszon kívül?
Hát a városi gyors egyértelműen. Azt akartam még mondani, hogy ezeket mind közvetítjük. Tehát a városi gyorsot és a lövételi gyorsot szombaton az közvetítjük. Tehát látványos mindegyik gyakorlatilag. A szombati napok az látványosak. Úgyhogy akár a lövétei szakasz, vagy a Szentpáli, vagy az almási szakaszon vannak nagy területek, biztonsági helyek, ahol távolról megfelelő körülmények között lehet nézni a versenyt, tehát mindegyik nagyon látványos és szép helyen van.
Kicsi technikai háttér, ugye azért évről évre ezeken az útszakaszokon az út minősége lehet, hogy változik. Van, amelyik javul, van, amelyik a tél folyamán elromlik. Ezért is hálátlan feladat ilyen április végén megszervezni egy versenyt. Hányszor jártátok be az útszakaszokat? Vannak-e hiányosságok, tehát vannak-e rosszabb útszakaszok, ahol esetleg kell figyelmeztetni a pilótákat?
Hál' Istennek nincsen ilyen, tehát mi azért már szerintem vagy 15-ször már végig jártam azért ezt a 120 kilométert, úgyhogy ki lehet számolni, hogy mennyit jártam én a szakaszokon. Nincsenek, hál' Istennek, tehát olyan állapotban vannak a Hargita megyei utak, hogy nincsen probléma, tehát ezt azért tudom elmondani ilyen kategorikusan, mert tényleg végigmentük, és minden egyes méterét végigjártuk, mivel a kötelességemnek tartom azt, hogy megvédjük ezeket az utakat, legalábbis amikor a versenyzők végigmennek rajtuk, és ezért az út szélén ilyen patkavédelmet alkalmazunk. Tehát ilyen kis beton darabkák, amelyik nagyon látványos, gyakorlatilag az út szélére ki lesznek téve, és ezáltal megakadályozzuk azt, hogy a versenyzők levágják az útszélét, és kihordják az út szélén levő kavicsot, vagy bármit. Tehát ezáltal is próbáljuk megvédeni az útszélét, és bálákat helyezünk el olyan helyeken, ahol úgy gondoljuk, hogy veszélyes kanyar van, vagy esetleg villanypózna van. Tehát ezeket már végigmentünk, ki vannak jelölve, és most a hétvégén és jövő hét elején ezek kihelyezésre kerülnek. Tehát akkor visszatérve a kérdésedre, az utak állapota nincsen olyan rossz állapotban, hogy fel kellene külön hívjuk a figyelmet a versenyzőknek.
Igen, ez a bálázás meg a betonozás, ez néha el kellene a közutakon is. Motorosként beszélek erről, hiszen nagyon sok olyan hely van, ahol tényleg a gépkocsi vezetők levágják az utat, és a port, a koszt, a kicsi kavicsokat behozzák az út közepére. Jó, ez egy zárójel volt. De te is motorozol.
Tényleg így van, mert ez biztonsági szempontból is nagyon-nagyon fontos, mert el lehet képzelni. Tehát elmegy az első 5 autó, ha nincsen ilyen patkavédelem, kihordják az út széléről a kavicsot, és a következő versenyzők, akik jönnek a hátuk mögött, már nem ugyanazokat a körülményeket kapják. Tehát ez biztonsági szerep is, hogy mindenki, aki az első versenyzőtől az utolsóig, mindenki ugyanazt a körülményeket kapja az úton.
Igen, és ugye a versenyzők bejárják előtte az útszakaszokat, és látják, hogy milyen volt, és ha nincs egy ilyen védőrendszer, akkor tényleg belemennek sokkal erősebben, sokkal bátrabban, kockázatosan. Igen, igen. Gazdasági helyzet ugye változik, nem a legrózsásabb. Ilyen szempontból a Hargita Rally rendben van?
Hát igen, ez a legfájóbb dolog. Minden egyre drágul, és egyre nehezebb összeszedni azt a költségvetést, azt az óriás költségvetést, ami ebben jár. Tehát mindenkinek kell fizetni.
Hát ha csak ha csak a pályaőröket, a biztonsági embereket vesszük, már az egy hatalmas összeg.
Ne beszéljünk a bírókról, tehát 110-120 bíró jön, akinek a napi díja, az üzemanyag költsége és a szállása a szervezőnek a dolga. Tehát itt nem akarok belemenni, hogy milyen költségek vannak. Nehéz, nagyon nehéz, de összerakjuk, tehát összetudtuk rakni, nehézségek árán összetudtuk rakni, és ezáltal is köszönök mindenkinek, aki mellettem állt, és mellettem fog állni ezután is, mert csak általuk tudjuk ezt megcsinálni. Ezt nem lehet konyhapénzből.
Azt hiszem, hogy a Hargita Rallynak ez a legnagyobb megvalósítása, hogy 32. alkalommal is el fog indulni.
Igen. Tényleg nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segít, mert szerintem csak így tudjuk fenntartani ezt a hagyományt. Mert hogyha nem csináljuk, vagy ha az emberek nem érzik úgy, hogy egyáltalán érdemes ezt továbbvinni, akkor nem lesz, és eltűnik a sülyeztőbe, ugyanúgy, mint számtalan más rendezvény.
Nagyon ritkán beszélünk egy másik aspektusáról ezeknek a versenyeknek, a sporteseményeknek, a sportturizmusról. Milyen vonzata van ennek? Ugye biztos vagyok benne, hogy utána számoltatok egy kicsit, utána néztetek. Hány pilóta, hány szerelő, másodpilóta, csapatvezető, bírók, nézők odajönnek Székelyudvarhely környékére, Hargita megyére, úgyhogy ezzel számoltatok valamit? Milyen hatása van a turizmusra?
Látod, rátapintottál a lényegre, tehát az egésznek a lényegére, amiről ez szól. Tehát gyakorlatilag mi azért rendezünk egy országos rendezvényt, hogy megismertessük a környékünket, a kívülállókat. Tehát ezáltal a világ megtudja, hogy itt van egy nagy rendezvény, és a nagy rendezvénynek milyen aspektusai vannak. Tehát hogyha ide jönnek, akkor látják a környékünket. Tehát turisztikai szempontból ez egy óriási mágnes. Mert jönnek a versenyzők, azok a versenyzők, akik be vannak iratkozva az országos rali bajnokságba, eljönnek versenyezni, és mikor meglátják, hogy milyen körülmények között, milyen vidéken mennek végig a verseny alkalmával, akkor visszavágynak ide. És hogyha visszavágynak ide, akkor nem csak akkor a verseny alkalmával költenek nagyobb összeget, hanem utána is családdal visszajönnek, barátoknak szólnak, hogy milyen szép helyen versenyeztünk. Tehát ennek a hozadéka egyrészt felbecsülhetetlen, mert tényleg megismerik a vidékünket, és akkor a világ is megismeri a vidékünket. Plusz még az anyagi háttér, hogy fejlődik a vidék. Tehát hogyha több tízezer turista jön ide, akik szükség szerint költekeznek, tehát hoznak ide az itteni vállalkozóknak a zsebébe egy kis pénzt, akkor fejlődik a vidékünk, és ez így működik.
Igen, ez az egyik legérdekesebb, és a legritkábban beszélünk róla, erről a hozadékról talán.
Így van.
Nagyon röviden egy kicsit a programról, jövő hét közepén tehát már érkeznek az autók. Mikor kezdődik a tulajdonképpeni program?
Tulajdonképpeni program az csütörtökön reggel kezdődik, amikor lezárjuk a Kossuth utcát, ahol szokott lenni a hagyomány szerint a szervizpark. Tehát csütörtökön reggel 6 órakor zárjuk, és szombat este 10 óráig lesz ez zárva. Ott lesznek a versenyautók, ott a szerviz tevékenységet ott fogják csinálni. Ez a csütörtöki nap, és a csütörtökön délután este fele lesz a csapat bemutató, ahol bemutatjuk a patkóban a a versenyzőket, tehát a beiratkozott versenyzők felvonulnak, és egy kis kommentár kíséretében bemutatunk mindenkit. Ez a csütörtöki nap, pénteken reggel a hagyománynak megfelelően kezdődik a shakedown, amelyik Farcádból Székelyudvar helyre vezető kis úton történik, ez egy 3 kilométeres szakasz. Utána pedig a versenyzők szervizzelés után elmennek a Bucsint és a Libáni szakaszokat teljesítve visszajönnek a városba. És szerviz után akkor lesz az esti gyors. Pénteken délután este fele lesz az esti gyors, amelyeket élőben közvetítünk Székelyudvarhely központjából. Ez lesz a pénteki nap. A szombati nap az reggel kezdődik, és elmennek a versenyzők Homorodalmásra. Homorodalmásról Homorodszent Mártonba átjönnek, ez lesz az első szakasz, utána következik a következő szakasz, amelyik Homorodszent Pál és Karácsonyfalva között lesz. Mikor ezt is teljesítették, akkor mennek tovább a lövétei szakaszra, amelyik lövétéről Kirújfürdőn keresztül kimegy a főútig. Tehát ez a három szakasz háromszor lesz a szombati nap. Este pedig a díjkiosztóval zárul a 32. Hargitarali.
Szép kis szakaszok, ugye ezeket már ismerik a szurkolók, már biztos nagyon sokan előkészültek lefoglalni a helyeket. Szép időt kívánok, balesetmentes versenyt, és sikerüljön a 32-en is jól pontozni a szervezésben. Ferenc Saba, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is, és köszönöm, hogy végighallgattak. Kicsit soknak tűnik, de tényleg rengeteg információval tudtunk szolgálni a kedves hallgatóknak.
Fontos információ, és még egyszer hangsúlyozom a hallgatóink figyelmét is felhívom. Mindenek előtt a biztonság, utána a látvány. Köszönöm szépen.